Szeretettel köszöntök az Időszerű Proféták és Proféciák című előadás sorozatunkon, és újra köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatóink, rövid ez az idei sorozatunk, 5 előadás előtt állunk. Olyan bibliai profétákat választottam, akik különösen időszerűek a mai világban. Minden előadás lényegileg 3 része fog oszlani. Szeretném önöknek bemutatni ezeknek a profétáknak az emberi lényét, a személyiségét, kicsit közel hozni ezeket a profétákat, mint hogy úgy gondolom, hogy nagyon közel állhatnak hozzánk, ha megismerjük az életüket és a gondolkodásukat. Hogyha ezután kimondjuk azt, hogy Mikeás, vagy Habakuk, vagy Sofóniás, vagy Joel, tehát ezek a proféták tényleg olyan közel legyenek hozzánk, mint a legjobb barátaink. Szeretném tehát bemutatni a profétáknak a történelmi helyzetét, amelyben éltek, a lelki küzdelmeket, amelyeket folytattak, és szeretném jelezni azt a sajátos gondolkodást is, ami mindannyiunk számára példaszerű, az igazságon alapuló gondolkodást, az igazságosságon alapuló gondolkodást. Szeretném azonban bemutatni azt is, hogy milyen válaszokat adtak koruk problémáira, és különös tekintettel olyan problémákat helyeznék előtérbe, amelyek a mai világ problémái is. Az ószövetségi proféták szinte kivétel nélkül 2 proféciákban beszélnek. Ami annyit jelent, hogy a saját korukra nézve is volt üzenetük, tehát Isten ihlette őket arra, hogy bizonyos kor és nemzeti problémákat nyilvánvalóvá tegyenek, és megadják rájuk a választ. Ez az elsődleges vonulata az ő könyveiknek és üzeneteiknek. De ezeknek az ószövetségi profétáknak a könyveiben kivétel nélkül a történelem későbbi időszakaira vonatkozó jövendőlések is találhatók, és ezek közül a legtöbb jövendőlés a mi korunkat érinti. Azt a kort, amit az emberiség alkonyának, az emberi történelem alkonyának nevezhetnénk, és amiről, hogy az időben el ne tévejedjünk, főleg Dániel próféta könyve tudósít, abban is a 8. fejezet 14. verse közli az utolsó történelmi dátumot, amely után az emberiség már a végső történelmi korszakába lép, Dániel 8.14, és erre nézve olvashatjuk Jézus Krisztus esküjét, Jelenések könyve 10. fejezetében, aki megesküszik arra, hogy több idő nincs. Tehát több szakasza már az emberi történelmnek nincs. A történelem a végső időszakához érkezett. Tehát az előadások második részében kivétel nélkül szeretném nyilvánvalóvá tenni, hogy ezek a proféták a Szentlélek segítségével a mi korunkra nézve is pontosabb üzeneteket közvetítenek, mint bárki mai futurológus, szociológus vagy tudós, aki azt kutatja, hogy mifelé halad a mi történelmünk. És egy harmadik része is van az előadásainknak, amelyben azt szeretném önöknek bemutatni, hogy a megváltónak, Jézus Krisztusnak vagy az első eljöveteléről, vagy a második eljöveteléről kivétel nélkül valami rendkívüli fontosat elmondanak ezek a proféták. Tehát a világtörténelem 2 nagy eseménye, Jézus első és második eljövetele, körülbelül 500 proféciában testesül meg az Ószövetségben. Ezeket igazában most tudjuk értékelni, egyrészt az első eljövetel idején ugye az őskeresztények, az első keresztények tudták értékelni, de a második eljövetel előestéjén pedig azok az emberek, akik a mai zaklatott történelmi korban élnek. A mai első alkalomnak ez a címe, hogy mitől különleges a prófétai beszéd. Ezek után majd Mikeás, Habakuk, Sofóniás és Dániel prófétákról szólnak az előadások, de természetesen Ézsaiást, Jeremiást, Joelt és a többi prófétát is idézni fogjuk. Térjünk azonban a mai témánkra, tehát vessük fel a kérdést, hogy mitől különleges a prófétai beszéd. Ugye tulajdonképpen az egész Biblia prófétai beszéd. Az egész Biblia állítja önmagáról, hogy ő az Istennek a prófétákon és az apostolokon keresztül adott kinyilatkoztatása. És abban az előnyös helyzetben van most részünk, hogy van a Bibliában egy vers. És ezt írtam fel az első Biblia versként, Péter második levelében, az első fejezetben, a 19. verstől kezdődő szakasz, ami válaszol a kérdésünkre, hogy miért különleges a prófétai beszéd. Miért kell ellen nagyon odafigyelni? Miért más beszéd ez, mint a filozófiának, a tudománynak, az emberi bölcsességnek a beszéde? Akiknél van Biblia, és kérném szépen, hogyha lehetséges, hozzunk Bibliát, ugye a Károlyi Bibliát használjuk, és abból olvasunk fel, ha kell, javításokkal, de mind a mai napig ez a legszebb és a legmegbízhatóbb magyar Biblia fordítás. Lapozzuk fel Péter második levelét, és az első fejezet 19. versétől olvasom ezt a három versből álló választ a kérdésünkre. Miért különleges a prófétai beszéd? Miért kell erre odafigyelni? Mit nyerhetünk ebből? Miért leszünk többek, hogyha komolyan vesszük a prófétai beszédet, és hogyan kerülünk Istenhez közelebb, és hogyan válhatunk munkatársaivá és barátaivá az Istennek? És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, mondja Péter apostol, melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad és hajnal csillag kél fel szívetekben. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Kedves hallgatók, ezt a három verset a Biblia egyik rendkívüli részének nevezném. Ez kulcsot ad a Biblia titkához is. Mint említettem, az egész Biblia prófétai beszéd. Mi a Biblia titka, mi a prófétai beszéd titka? Azt mondja Péter apostol, hogy igen, biztos nálunk a prófétai beszéd is. A proféták beszéde bizonyosságot közvetít számunkra. Ez az első dolog, amit szeretnék kiemelni, az emberi életünk tele van bizonytalanságokkal. Különböző természetű bizonytalanságok. Az egész életünk ki van szolgáltatva egy anyagi bizonytalanságnak, ki van szolgáltatva természetesen egy eszmei bizonytalanságnak is, hiszen nem biztos, hogy egy ember ugyanúgy gondolkodik 15, 20, 25, 30, 50, 60 éves korában. Az egész emberi élet egy nagyon bizonytalan keretek között folyó élet. Pedig mi emberek vágyva vágyunk a bizonyosságra. Vagy az ember is úgy van megalkotva, hogy mi szeretnénk tudni, hogy miért élünk, szeretnénk tudni azt, hogy mi az életben a hivatásunk, a küldetésünk. Bármi nehézség történik velünk az életben, de hogyha tudjuk a célunkat, hogy miért is vagyunk, a legnagyobb nehézségeket le tudjuk győzni, de akár a legkisebb probléma adódik az életben, de bizonytalanok vagyunk belül, egy kis probléma is lever a lábunkról. Tehát számunkra bizonyosság kell. Számunkra olyan mozdíthatatlan bizonyosság kell, ami tegnap is igaz, ma is igaz, de holnap is lehet rá számítani, hogy igaz lesz. A Biblia szerint ilyen bizonyosságot egyedül az Isten adhat. Az emberi világban, az emberi életben és az emberi történelemben a bizonytalanság az Úr. Minden mozgó bója. De az Isten, amit kimond, sokszor látjuk a prófétáknál az úgynevezett profétikus múlt használatát, hogy az Isten kimondott bizonyos dolgokat, és már a jövőre vonatkozó kijelentéseit az Isten múlt időben adta a prófétáknak. Ha valaki például fellapozza a Bibliának utolsó előtti könyvét, a Júdás levelét, akkor ott megtalál egy ilyen proféciát, azt mondja Júdás visszatekintve az özönvíz előtti hetedik nemzedékre, amelyben Énok élt, egy híres proféta, aki úgy profétált, ismétlem, a vízözön előtt. Tehát innentől számítva ez csaknem 5000 év. 5000 évvel ezelőtt Énok így profétált, eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy feddőzzék és ítéletet tartson az emberek fölött. Tehát még nem jött el Jézus, még nem nincs helye a végső ítéletnek, illetve a végső ítélet megnyilvánulásának, a halottak feltámadásának, az élő igazak elváltozásának, de Énok csaknem 5000 évvel ezelőtt ezt már múlt időben fogalmazta meg, hogy annyira bizonyos, annyira biztos. Szóval úgy tekintsünk az Isten beszédére, a prófétai beszédre, hogy a jövőt illető kijelentések is olyanok legyenek előttünk, mint hogyha ezek már beteljesedtek volna. Igen biztos nálunk, még nyomatékosítés, hogy igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virad és hajnalcsillag él fel szívetekben. Tudom, hogy nagyon súlyos megjelöléseket ad a Biblia az életünkről és a világunkról. Sötét helynek nevezi. Az emberi világ a bűn következtében sötét helyé vált. Nagyon sokszor használjuk a szót a hétköznapi életben, sokszor megbélyegzőleg azt mondjuk egy ember, hogy egy sötét, elsötétült, gondolkodású ember. Nagyon sokszor használjuk a kifejezést, hogy sötét középkorról beszélünk, és méltán. A mikorunkra is azt mondjuk, hogy hát ez egy zavaros és sötét korszak. A Biblia is ezt mondja. Ézsaiás könyve, Ézsaiás próféta 2800 évvel ezelőtt élt, Ézsaiás könyve 60. fejezetében olvassuk ezt, hogy sötétség borítja a földet éjszaka a népeket. Ilyen lesz az emberi történelem. Egyre inkább elsötétül az emberi történelmünk. Sötétség borítja a földet éjszaka a népeket. Maga Jézus is ezt mondta Máté evangélium a 25. fejezetében, a 10 szűz példázatában, hogy amikor sötétség lett, amikor az éjfél felé járt az idő, akkor hangzott fel a kiáltás, imhol jön a vőlegény, gyertek elébe. Most érkezik Krisztus, de Krisztus második eljövetele a világot az éjszakai sötétség állapotában éri. És Péter apostol azt mondja itt a keresztényeknek, hogy igen, egy sötét világban élünk. Pál hozzátesz, hogy a napok egyre inkább gonoszabbak lesznek. Ez egy rövid, summás, profétikus megfogalmazások, de érezzük, hogy bizonyosságot közvetítenek, és alig ha lehet ezeket vitatni. De azt mondja ezután Péter apostol, hogy van mégis világosság, van szövétnek. Ugye a szövétnek régi magyar nyelven lámpás, világosság. Mégis mindenki a kezébe veheti a világító szövétneket, és addig is, míg nappal virrad, addig is, míg kitisztul a világtörténelem, és bekövetkezik majd az újjáteremtés, egy igaz történelem elindulása, addig is lehetséges, hogy mi egy sötét világban, mégis világosságban járjunk. Hát ez egy óriási csoda. Egyre inkább zűrzavaros, sötét világban az ember mégis lássa a maga küldetését és feladatait. És akkor Péter apostol, hogyha már ennyit elmondott a prófétai beszédről, ami egyik kijelentés nagyobb a másiknál, akkor megmondja, hogy mi az oka annak, hogy ezt a proféciák, a prófétai beszéd nyújtani tudja nekünk. Szóval tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. Kedves hallgatók, én azt hiszem, hogy kétféle bibliaolvasó ember van. Az egyik bibliaolvasó ember, aki ott tart, hogy kezébe veszi a Bibliát, sok érdekes dolgot lát benne, kedvel olvassa, szokta kivatkozni rá, hogy micsoda nagy műveltséganyag van benne, micsoda hatalmas kulturális ismeretek, művek megértéséhez szükség van a Bibliára, és olvassák emberek a Bibliát. De úgy gondolják, hogy ami a Bibliában van, az Mózes műve, Sámuel műve, Illés vagy Jeremiás, vagy Ézsaiás, vagy bárki más bibliai szerzőnek a műve. És van egy másik biblia olvasó ember, aki kezdi megérezni azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatot. Tehát ez a másik fajta biblia olvasó ember kezdi látni, hogy itt Mózes nem a saját vallásosságát bocsátotta közkincsé. Itt nem Dávid, vagy Salamon, vagy Jeremiás mondott szép vallásos dolgokat. Itt nem saját magyarázatból származó kijelentések vannak. Méghozzá mennyire nyomatékosítja ez Péter apostol? Tessenek megfigyelni, az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. Mindannyian tudjuk azt, hogy a Bibliát Isten nem úgy ihlette, hogy szavakat diktált volna le prófétáknak vagy apostoloknak. Isten embereket ihletett. Emberi gondolkodásokat ihletett, de ezek a proféták annyira vigyáztak a szavaikra, annyira vigyáztak a megfogalmazásra, annyira a profétai fegyelem alatt voltak, hogy ezt ki lehet mondani, hogy egy profétai szó sem támad saját magyarázatból. Ha valaki így veszi a kezébe a Bibliát, az érezni fogja azt, hogy a Biblia valóban egy különleges könyv, nagyon ismer bennünket, tele van csak 10-es találatokkal, véletlenül sincs 9-8-7-es találat, mint a céllövő, amikor pont mindig a közepébe talál ugye a célkörnek, egy szó sem támad saját magyarázatból. Olyan hatalmas ez a kijelentés is, hogy még tovább viszi az apostol és hozzáteszi, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó. Nem úgy állt össze, hogy emberek akartak valamit, vagy már nagyon valami nyomta a lelküket, és ki kellett adni magukból. Sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem az Isten lelkétől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Vagyis kimondja itt Péter apostol, hogy ezen a világon, ahol minden bizonytalan, és ahol biztos mértéket szinte sehol nem találunk, a természetünk is eltorzult, leépült a bűn következtében, az emberi történelem sem olyan, hogy az tökéletes tanítómester lenne, de van a kezünkben egy tökéletes bizonyosság, van a kezünkben egy 100%. Itt a világon, nagyon jót mondok, minden legfeljebb csak 99%, de most nagyon jót mondtam, inkább lefelé kellene vinni ezt a százalékos arányt, de azt mondja Péter apostol, van a kezünkben egy 100%. És ezt maga Jézus Krisztus erősíti meg, amikor a híres nagy főpapi imájában János evangéliuma könnyen megegyezhető 17. fejezet 17. versében azt mondja, a te igéd igazság. Hogy az Isten beszéde igazság. A 100%. Az Isten beszédéhez nem lehet hozzátenni, sem elvenni. Az Isten ahogyan adta a beszédét, és amit mondott a beszédében, az tökéletesen megáll. Tegnap, ma és holnap is ugyanaz. Ezért különleges a Biblia beszéde. Ezért kell odafigyelnünk a Bibliára, mert az az ember, aki az életben mértéket keres, aki valóban boldogságra vágyik, és aki valóban úgy akarja élni az életét, hogy megelégedéssel és békességben, annak szüksége van egy ilyen nagyon bizonyos, egy ilyen nagyon világos, 100%-os tanításra. De menjünk tovább. Látjuk azt, hogy maga a Biblia is tud erről, hogy a Biblia beszéde különleges beszéd. Maga a Biblia is tud erről, hogy a Biblia beszéde az prófétai beszéd. Következő kérdésünk, mit is jelent ez a szó, hogy próféta? Én is, mikor a nyár elején már itt befejeződött a sorozatunk, felkérés előtt álltam, hogy televíziós előadásokat tartsak, úgy sokat gondolkoztam azon, hogy hát olyan óriási nagy tenger a Biblia. Mit válasszak én ebből ki? Mi legyen ennek a címe? Mi legyen a vezérfonal? És ahogy úgy hetekig keresgéltem, én úgy gondoltam, hogy hát a Bibliának ez a rendkívüliség, hogy prófétai beszéd, akkor valahogy ezt a címben is jelezni kell, és tudjuk azt, hogy a próféta, a görög próféta szó a héber nábi szóból származik. A héber nábi szó, amely Sámuel próféta idején lett elterjedt kifejezés, és ezt fordították később görög nyelven prófétára, szó szerint ennyit jelent, hogy látó. Látó. Ugye a mi Bibliánk, a régi Károlyi fordítás így is fordítja, hogy néző. De a magyar nyelvben most már néző mást jelent. Régebben a néző annyit jelentett, hogy látó. Most a látó meg a néző az külön vált. Vannak emberek, akik látnak, vannak emberek, akik csak néznek. Tehát eredetileg ezeket az Isten embereit nábiknak, azaz látóknak nevezték. Ezt lefordították görögre, amikor a Biblia terjedt, és ugye a Septuaginta időszámításunk előtt a 3. században elkészült, mint görög fordítás, és akkor a prófétésszel fordították, amit persze magyarra előszeretettel így szoktak fordítani, hogy látnok. Hát ebből aztán sok baj származik. Ha ma Magyarországon valakinek én a látnokokról akarok beszélni, akkor mindjárt az emberek azt kérdezik, hogy most ez halott látó, vagy jegymagyarázó, vagy igéző, vagy miféle a hiszékenység iparnak miféle munkatársa, aki nagy pénzt akar szerezni abból, hogy ő látnokká emeli magát. Ezért én megmaradtam ennél a címnél, hogy látó. És úgy gondoltam, hogy ehhez semmit nem kell hozzátenni, csupán azt, hogy megszólaljanak ezek a látók. Innen jött, hogy látók szóljatok. Emlékezem, először nem is értették, úgy szedték ki a számítógépen is, hogy látok, szóljatok. Mondom, hát ennek nincs értelme, hogy látok, szóljatok. Hát akkor egy ékezet ide vagy oda, akkor kiszedték így, hogy látok, de azt mondták, hogy mi az, hogy látok? Mi az, hogy látok? Ki lát itt? Ki látja világosan a világunk problémáit? Hát csupa homály és zűrzavar ez az egész világ. Akkor aztán az ember fölteszi a következő kérdés, hogy mit is láttak ezek a nábik, ezek a prófét, mit láttak ezek? Engedjék meg, hogy rögtön Habakuk könyve első fejezetéhez lapozzak. Erről a prófétáról ugyan külön előadást gondoltam, hiszen nem nagyon ismert próféta Habakuk. Nézzük meg, hogy Habakuk könyve hogy kezdődik. A teher, amelyet Habakuk próféta látott. A teher, amelyet Habakuk próféta látott. Mit láttak ezek a próféták? Sokat láttak meg az emberi világból, és ez teherként súlyosodott a lelkükre. A teher, melyet Habakuk próféta látott. Olvasnám a következő verseket is, ahogy fölírtam a táblára. Meddig kiáltok még, Uram, és nem hallgatsz meg? Kiáltozom hozzád az erőszak miatt, de nem szabadítasz meg. Miért láttatsz velem hamisságot, és szemléltesz nyomorgatást? Pusztítás és erőszak van előttem. Per keletkezik, és versengés támad. Kedves hallgatók, alig ha lehetne jobb Biblia verssel összefoglalni, hogy mit láttak ezek a próféták. Ezek a próféták látták az emberi történelem legsúlyosabb vonását, ez az erőszak. Az egész emberi történelmünk és az egész emberi életünk ettől sajog, hogy az emberek nem szeretik egymást. Hogy itt ember embernek farkasa. Itt az ember, az egyik ember a másik fölébe akar kerekedni, erőszakot tesz az ember, ha nem fizikailag, akkor lelkileg, ha nem a szuronyok hegyével támad a másik ember, akkor valamilyen ideológiával, ha nem erőszakosan, akkor körmönfontan, ha nem durván, akkor ámítva és bájolva, az egész emberi történelmünk az erőszak története. Ez borzalmas. Semmelyikünk nem érzi jól magát akkor, amikor erőszakot szenvedünk bárkitől is, fizikai vagy lelki erőszaktételt élünk át. És ez a proféta ezt látta, hogy pusztítás és erőszak van előttem. Per keletkezik és versengés támad. Iszonyattá vált az emberi élet. Emberhez méltatlanná vált az emberi élet. A történelem pedig egyre sebesebb iramra fog, és egyre kegyetlenebb dolgokat hoz elénk. Szóval ezt látták a próféták, és ezért kiáltottak a próféták. Ezért fordultak Istenhez, hogy meddig, Uram, és nem szabadítasz meg. A próféták keresték az igaz életnek a titkát. A próféták igazságosságot kerestek az életben, mert ez az emberhez méltó. Igazságosságot és szeretetet. A próféták gondolkodásukban nem tágítottak emellől. Az embert alapjába véve a gondolkodása határozza meg. Így mondja ki ezt Salamon, hogy amiképp gondolkozik az ember, az ő maga. Ugye éppen ezért ajánlottam szíves figyelmükbe ezt a kiadványt, ez éppen ezzel kezdődik a példabeszélek könyvének a tárgyalása, amiképp gondolkozik az ember, az ő maga. De nagyon sok ember a gondolkodásában feladja a küzdelmet, és belenyugszik az erőszakba, belenyugszik az igazságtalanságokba, belenyugszik a szeretetlenségbe. Én azt nevezem igazi gondolkodásnak, amely ember gondolkodásában nem nyugszik bele. Amely azt mondja, hogy az emberhez méltó élet az igazságos élet, a szereteten alapuló élet, és hogyha ezt nem látjuk és nem kapjuk meg, akkor nézzünk utána, hogy meddig tart még ez a próbatétel, és hogyan gondolja Isten a szabadítást, hogy az emberhez méltó életben élhessünk. Ezek a proféták, ahogy gondolkoztak, nagyon is világosan látták, hogy nagy tömegek nem úgy gondolkoznak, ahogy ők. Ez a proféták küldetésének egyik súlyos és fájdalmas vonása, hogy ezek a proféták nagyon világosan látták, hogy az embereknek nagyon sokszor nem kell az igazság, nem kell a szeretet, nem kell az emberhez méltó élet, az ember jobban érzi magát inkább egy állati sorsban. Fellapoznám ez a következő igehelyünk Ézsajás könyve 30. fejezetét, ahol a következőt olvashatjuk Ézsajás 30. fejezet 8. és 9. versében. Az előzmények megértése véget olvasom még a 7. verset is, tehát Ézsajás 30. fejezet 7. versét, amelyben a proféta által az Isten ezt mondja: hitvány és üres Egyiptom segítsége, ezért nevezem őt nagyszájúnak, aki vesztegül. Most menj, írd ezt a táblára náluk, és jegyezd fel könyvbe ezt, hogy megmaradjon az utolsó napra bizonyságul örökre. Mert pártütő nép ez, apát megtagadó fiak, fiak, akik nem akarják hallani az Úr törvényét. És olvasom a következő verset is. Akik azt mondják a látóknak, ne lássatok, és a profétáknak, ne profétáljatok nékünk igazat, beszéljetek kedvünk szerint valókat, profétáljatok csalárdságokat. A proféták világosan tudatában voltak annak, amit most már szinte lemondóan ismételget az emberiség, hogy az embereknek nem az igazság kell, az embereknek az kell, amit ők szeretnének hallani, és amit egy magyar tudós, Szent Györgyi Albert így fogalmazott meg, az embereknek nem az igazság kell, hanem a kényelem. Ez egy nagy megfogalmazás. Szent Györgyi Albert, aki remek biológus volt, nagy természettudós, de az emberi lélek búvára is, aki zsoltárokat írt az életben, és nyilatkozatokat adott, amelyben kifejezte aggodalmát az emberi világ jövendő sorsa iránt, ő mondta klasszikus tömörséggel, az embereknek nem az igazság kell, hanem a kényelem. Nem csak a testi kényelem, főleg a lelki kényelem. Az embereknek az kell, hogy amilyen életet élünk, ha rossz élet is az, ha mi hibánkból is rossz élet az, de hát ilyen az élet. Figyelmeztessenek egy kicsit bennünket, hogy ez így nem jó, de azt nem mondják, hogy másféle élet is van, és másféle életre kell megváltoznunk. Kicsit dörögjenek ránk, figyelmeztessenek, mondják azt, hogy vezekeljetek, vagy pedig tegyétek ezt és tegyétek azt, de aztán tulajdonképp ugyanúgy élhettek, mint máskor. Azt mondja Ézsajás, hogy azt mondják a látóknak, azt mondják a profétáknak, ne lássatok, ne profétáljatok nékünk igazat, beszéljetek kedvünk szerint valókat. És ma is nagyon sok ember, aki tömegekre akar hatni, már a kis ujjában van ez a nagy mesterség, hogy dehogy igazságot beszél az embereknek, hogy arra játszik rá, hogy mit akarnak hallani az emberek. És így tudja elámítani az embereket. A politika és a vallás területén szinte se szeri, se száma nincs már az olyan embereknek, akik pontosan tudják, hogy milyen időben, milyen néprétegeknek, milyen handabandára van szükségük, amelyet úgy tüntetnek fel, minthogyha ez a tulajdon érdeküket szolgálná. Jeremiás próféta könyve elején olvassuk ezt a fájdalmas kijelentést. A próféták hamisan prófétálnak. A papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti. A legfájdalmasabb nem is az, hogy a próféták hamisan prófétálnak, még az, hogy a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak. A legfájdalmasabb az, hogy az én népem így szereti. Az emberek szeretik a hazugságot. Az emberek önmaguk legnagyobb ellenségei. Az emberek szeretik, hogyha becsapva élnek. Miféle emberiség a mi emberiségünk? Hova jutott az ember és az emberiség, amikor nem az igazságot, hanem a hazugságot szeretik nagy tömegekben? Hová jutott? Miféle ős patkány terjeszt itt kórt mi köztünk? Ez a kérdés juthat eszünkbe, és az a költő, aki a prófétákat sokat hallgatta, itt nem messze a Kálvin téri templomban nem csak zsoltárokat hallgatott, hanem a próféták üzeneteit is hallgatta, és bár ő, aki az életében, életformájában nagyon távol kerülni látszott mindenféle egyháztól, ez a költőnk azonban nagyon sokszor közel került az Istenhez és a prófétákhoz. Ez a verse is hatalmas vers. Egyik utolsó verse, És azt a problémát veti fel, hogy a meg nem gondolt gondolat, az igazságot olyan könnyen félrelökő gondolat, az az élet, ami nem törődik a mértékkel és az igazsággal, a lehető legveszélyesebb, és vajon mit várjunk egy ilyen történelemtől, egy ilyen imbolygó, ingó-bingó történelemtől, amelynek ő csak a 20. század elejé változatát látta. Nem láthatta a 20. század második részi változatát. Kérem, most hallgassuk meg ezt a verset.
József Attila, őspatkány terjeszt kórt. Őspatkány terjeszt kórt mi köztünk, a meg nem gondolt gondolat. Belezabál, amit kifőztünk, s emberből emberbe szalad. Miatta nem tudja a részeg, ha kedvét pezsgőbe öli, hogy iszonyodó kis szegények üres levesét hörpöli. S mert a nemzetekből a szellem nem facsar nedves jogokat, hát új gyalázat egymás ellen szítja fel a fajokat. Az elnyomás csapatban károg, élő szívre, mint dögre száll, s a földgolyón nyomor szivárog, mint hülyék orcáján a nyál. Lógatják szárnyuk az ínségnek gombos tűjére szúrt nyarat. Bemásszák lelkünket a gépek, mint aluvót a bogarak. Belsőnk odvába bút a hálás hűség. A könny lángba pereg, űzi egymást a bosszú állás vágya, s a lelkiismeret. S mint a sakál, mely csillagoknak fordul kihányni hangjait, egünkre, hol kínok ragyognak, a költő hasztalan boni. Ó, csillagok ti, rozsdás, durva vastőrökül, körös körül, hányszor lelkembe vagytok szúrva, itt csak meghalni sikerül. S mégis bízom, könnyezve intlek, szép jövőnk, ne légy így sivár, bízom, hisz mint elődeinket karóba nem húznak ma már. Majd a szabadság békessége is eljön. Finomul a kín, s minket is elfelednek végre lugasok csendes árnyai.
Elemzése biztos több időt kellene, hogy felemészen, de nekünk sietnünk kell, és már a következő gondolatra térni, hogy tudnék, amikor a proféták tudatában voltak ennek, hogy milyen óriási szakadék választja el őket tömegektől. Mégis ezek a proféták nem aféle sztoikus gondolkodók voltak, akik elhatárolták volna magukat a tömegektől, hiszen az Ószövetségben is és az Újszövetségben is a proféták és az apostolok mindenkinek megfogalmazták az üzeneteiket. Tehát nyilvánvaló az életükben is a szeretet egyetemessége, senkit ki nem hagyva, nem az értelmiségnek beszéltek, vagy nem a kényesebb ízlésű, vagy finomabb lelkületű embereknek, mindenkihez szólt a szózatuk. Ha kellett, ugye az előbb idézett Jeremiás akár a proféciáit még jelképes cselekményekkel is világossá tette mindenki számára, hogyan jelezze azt az embereknek, hogy milyen következménye lesz az életvitelüknek. Hát fölvett egy fajármot, és azzal ment végig Jeruzsálem utcáin. Amikor a hamis proféták ezt összetörték, akkor fölvett egy vasjármot, és azt mondta, hogy összetörtétek a fajármot, hát akkor az Isten üzenete az, hogy sokkal súlyosabb lesz a fogság, nem fajárommal, megfogalmazható, ahhoz hasonlítható, hanem vasjáromhoz. Tehát a proféták mindenre képesek voltak. Ezékiel is téglákból tornyokat épített, lejátszotta a babiloni foglyok előtt Jeruzsálem ostromát, és figyelmeztette őket, hogy ne a nagyhatalmakban, ne a politikában bízzanak, ne mindig azzal foglalkozzanak, hogy a nagy emberek meg a hatalmaknak, vagy akiknek a kezében van a szurony, azok mit fognak tenni. Tehát ezek a proféták valóban a lelküket kiadták azért, hogy az igazságnak érvényt szerezzenek. A lelküket kiterítették az emberek előtt, nyitott levél volt az életük. Hadd hivatkozzam arra, hogy ha valaki bele akar tekinteni a profétai szenvedések világába, hogy egy proféta mit szenvedett, talán Jeremiás könyve 20. fejezetét tudnám javasolni az ilyen érdeklődőnek, hogy olvassuk el, hogy egy ízben Jeremiás milyen szavakkal fordult az Istenhez. Amikor kiöntötte a lelkét, amikor elmondta a nyomasztó kételjeit és kétségeit, amikor megfogalmazta azt, hogy mit is jelent ebben a világban élni, igazságra törekedni, és látni közben a sok igazságtalanságot, az erőszakot, a per keletkezik és versengés támad világát. Így olvasom Jeremiás könyve 20. fejezet 7. versétől. Rávettél, Uram, engem, és rávétettem. Megragadtál engem, és legyőztél. Nevetségessé lettem minden időre, mindenki csúfol engemet. Mert ahányszor csak szólok, kiáltozom, így kiáltok. Erőszak és romlás, mert az Úr szava mindenkor gyalázatomra és csúfságomra lett nékem. Azért azt mondom, nem emlékezem róla, sem az ő nevében többé nem szólok, de mintha égő tűz volna szívemben, az én csontjaimba rekesztve, és erőlködöm, hogy elviseljem azt, de nem tehetem. Olyan megrázó kijelentések és olyan félelmetes hasonlatok ezek. Azt mondja Jeremiás, mint hogy nagyon sokszor mondták ezt igaz emberek, nem csak proféták, általában igaz emberek a történelmünk, hogy nem fogok többet szólni. Nem fogom figyelmeztetni az embereket, úgyse hallgatnak rám. Miért tegyem ki magamat a bajnak, miért tegyem ki magamat a csúfolásnak és a megszégyenítésnek? Azt mondja Jeremiás, én is próbálkoztam már ezzel néhányszor. Próbálkoztam magamba folytani a prófétai beszédet, de ez olyan, mintha a tűz volna, égő tűz volna szívemben, erre mondom, hogy micsoda hasonlat, a csontjaimba rekesztetve. Erőlködöm, hogy elviseljem, de nem tehetem. Nem tehetek, hogy nem szólok. Az elemi felelősség, a szeretet és az igazságosság felelőssége az arra indít engemet, hogyha látok valamit, hogy az rossz, amellett ne menjek el fásultan egy ilyen sztoikus rezignáltsággal, hogy hát ha rossz, akkor rossz, az emberek teszik, ha nem teszik, nem teszik. Ha elvesznek, elvesznek, ha nem vesznek el, nem vesznek. Szóval Jeremiás azt mondja, nem tehetem, ez nem emberhez méltó dolog. Pedig mindig azt kell mondanom, hogy erőszak és romlás. Mert hallom sokak rágalmazását és mindenfelől való fenyegetését. Jelentsétek fel, és ezt mi is feljelentjük. Mindazok is, akik barátaim, az én tántorodásomra figyelmeznek, mondván. Talán megbotlik, és megfoghatjuk. Micsoda közegben éltek ezek a proféták, az még csak hagyján, hogy a nagy tömegek nem értik, és csúfot űznek belőle, de amikor a barátok is már csak arra figyelnek, hogy hol tántorodik meg, és hol lehet azt mondani rá, hogy ha megbotlik, akkor megfoghatjuk őt, és bosszút állhatunk rajta. Félelmetes dolog. Azt mondhatnám, hogy ezeknek a profétáknak senkiük nem volt. Egy valakiük volt, az Isten. Eszembe jut II. Rákóczi Ferenc, aki hát nem volt proféta. Bibliát is akkor kezdte mélyebben megismerni, amikor Magyarországról távoznia kellett. Ugye tudjuk, hogy Lengyelországon, keleti tengeren keresztül Franciaországba vezetett az útja, és amikor látta, hogy 14. Lajosot esze ágában nincs segíteni egy számüzött magyar fejedelmen, aztán látni kellett, hogy a török szultának sincs ilyen törekvése, és visszavonult Rákóczi, elment a kamaldulói barátokhoz, ott bérelt egy kis házat, ahol kis házakat építettek ezek a régi szerzetesek, ahol jószerivel csak egy ember lakhatott olyan kis házat, és elkezdte olvasni a Bibliát. Ha valaki elolvassa Rákóczi Ferencnek az emlékiratait, és az azután következő vallomásait, a vallomások könyvébe két bibliai részlet van beleszőve, két bibliai elmélkedés, és az egyikben mondja ezt a mondatot, hogy nem az magányos, aki egyedül, hanem az, aki Istennel van, de ez a magány mindennél többet ér az ilyen ember számára. Vannak emberi élethelyzetek, amikor elszigetelődünk. Nem ért meg a nagy tömeg, vagy nem ért meg egy munkatársi közösség, ahol dolgozunk, nem értenek meg még a rokonaink, a családtagjaink sem. Nagyon sokszor bekövetkezik ez egyébként a hit iránt komolyan érdeklődő emberek esetében, nem a fanatikus emberekről beszélek, így mondtam, hogy a hit iránt őszintén érdeklődő emberek esetében, amikor a barátai is, az addigi barátai csak azt várják, hogy hol botlik meg, mint Jeremiásnál, és hogy hol lehet rá mondani valamit, amivel meg lehet bélyegezni, és azt lehet látni, hogy ezeknek a profétáknak valóban csak egy valakiük volt. Hogyan is mondja Jeremiás ezután? De az Úr velem van, mint hatalmas hős. De az Úr velem van, mint hatalmas hős. Azért elesnek az én kergetőim, és nem bírnak velem. Igen, megszégyenülnek, mert nem okosan cselekszenek. Örökké való gyalázat lesz rajtuk, és felejthetetlen. Azért, ó seregeknek, Ura, aki megpróbálod az igazat, látod a veséket és a szíveket, hadd lássam a te büntetésedet ő rajtuk, mert néked jelentettem meg az én ügyemet. Énekeljetek az Úrnak, dicsérjétek az Urat, mert a szegénynek lelkét megszabadítja a gonoszok kezéből. Egyetlen egy valaki maradt számukra, de elmondhatták volna a szintén próféta Dáviddal, aki több évszázaddal ezelőtt élt, a babiloni fogság előtti profétáktól is több évszázaddal ezelőtt, hogy az Úr közelsége mely igen jó nékem. Az Úr közelsége mely igen jó nékem. Ugyanez a Jeremiás mondja el, hogy Istenem, amikor szavadat hallattad, élveztem azokat. Amikor szavadat hallattad, élveztem azokat. Az Isten ezeknek a profétáknak álmokat adott, látomásokat adott, gondolatikletés által hozta a tudomásukra az üzeneteit, és ezeknek a profétáknak az életében, ha mindenki elhagyta is őket, és az életük is hogy végződött, Ézsajást ketté fűrészelték, Jeremiást elvitték és agyonverték, ha hihetünk a zsidó hagyománynak, hát egy hagyomány azért nem beszél önmagával annyira ellentétben, és nem szokta a szép dolgok mellett a rút dolgokat is nagyon följegyezni. Itt feljegyezték, hogy ezt a profétákat valószínűleg elhurcolták Egyiptomba és agyonverték. Ha a többi proféta is a kínok kínját állta ki, de itt teljesedett be az, amit én a mai előadáson szeretném, hogyha önök is megéreznének, hogy a profétákra két dolog nagyon jellemző volt. A tiszta, világos igazságon alapuló gondolkodás, és az erkölcsi bátorság, ahogy képviselték az Isten üzeneteit. Ez a két dolog. Az ember élethez lényegileg ez a két dolog szükséges. A tiszta, világos gondolkodás, a kendőzetlen, hazugság nélküli, akár a magunk ellen szóló gondolkodás, és az, hogy amire rájöttünk, amit megláttunk, amit ellenőriztünk, ami valóban úgy van, ahogy az Isten mondta, az képviseljük az emberek számára, mert őket is csak az mentheti meg, ami az igazság, ami az Istentől jövő dolog. A proféták ezért voltak hatalmas, nagy emberek. Egyébként származásuk szerint, foglalkozásuk szerint egyszerű emberek voltak. Elizeus proféta az ekeszarva mellől jött el profétának. Amikor az Isten őt késztette, hogy Illés nyomdokaiba lépjen, szántóvető, földműves ember volt, magángazdálkodó, hogy mondhatnánk, nagyon jól is mehetett neki minden, mégis ott hagyta a jól jövedelmező állást, és ment, hogy járja Izrael országát, és figyelmeztesse az embereket. Ámos barompásztor volt, tudjuk a könyvéből, tehát egyszerű pásztorember volt. Mikeás proféta vidéki ember volt, nem tudunk róla sokat, csak azt tudjuk, hogy a vidék problémáinak a megszólaltatója, a központosított jeruzsálemi gazdagokkal és az egész országot letipró gazdag néprétegekkel szemben. mint ma talán, ha azt mondanánk, hogy ha valaki megszólaltatná, igazán megszólaltatná a magyar vidék hangját, az egyre inkább központosított 3-4 millió ember tömörítő főváros és környéke konjunkturális helyzetével szemben a szegények, az elesettek hangját szólaltatná meg. Nem tovább még, hogy ezek a proféták valóban egyszerű emberek voltak, Jeremiás falusi ember volt, Anatótból származott, nem akart elmenni profétának, erről szól a könyve első fejezete. Azt mondta az Istennek, hogy Uram Istenem, én fiatal is vagyok, meg falusi is vagyok. Mit keressek én az ország központján? Ki fog én rám figyelni? Hát azt nézik majd az emberek, hogy hol kössenek bele, és hol tegyék nevetségessé. És amikor ez az érzékeny lelkű falusi Jeremiás előadta az ő kétségeit. Milyen csodálatos volt az Isten vezetése, egy kis látomást adott Jeremiásnak. Akik járnak a sorozatokra, tudhatják, hogy ez a Biblia legrövidebb látomása. Nekem szívem szerint az egyik legkedvesebb látomásom Jeremiás könyve első fejezetében, amelyben így szól a látomás. Mit látsz, Jeremiás? Mandulavesszőt látok én. Ennyi a látomás. Azt mondja az Isten erre, jól látod, Jeremiás, mert nekem gondom van az igémre, hogy megjelentsem és kiteljesítsem azt. Vagyis te csak menjél és szóljál, amikor kell valamit tennén, ahhoz a helyzethez mérten erőt adok neked. Mint hogy a mandula is Palesztinában az a növény, amelyik először kezd rügyezni a tél után, a hideg után, az Isten rögtön megszólaltatja a maga üzeneteit, akár a legszerényebb, leggyengébbnek látszó eszközein keresztül is, és miután bemutatta ezt a látomást, Isten Jeremiásnak azt mondta, te azonban nem mandulavessző leszel, nem egy ilyen kis gyenge ág leszel, téged megerősített várossá, vasoszloppá, érzbástyává teszek. Micsoda ellentét rögtön itt az első fejezetben, kis mandulavessző, egy kis hajtás. Igen, én a szelid és a halk hangnak az Istene vagyok, de téged, aki közvetíti ezt az üzenetet, téged megerősített várossá, vasoszloppá és érzbástyává foglak tenni. Igen, ezek a proféták sokat szenvedtek, mint hogy Mikás könyve első fejezet 8. versében is olvassuk, hogy a proféta szinte elmondja, hogy nem vagyok magamnál, mezítelenül járok, nem tudom, hogy hol a helyem, mert belesajog az egész életem az emberi világ nyomorúságába. Hogy élnek itt emberek? Hogy élnek itt emberek? Nem sokkal József Attila után született a következő vers, amit meghallgatunk. Tudom, hogy ezt általában meg kellett, hogy tanuljuk iskolai tanulmányaink során, főleg középiskolai tanulmányaink során, de figyeljék meg, hogy a költő, aki szintén sokat fordult a bibliai profétákhoz, külön verse van ilyen címmel, hogy lapszéli jegyzet Habakuk profétához, ez majd meg fog szólalni. Eklógái közül a 8. eklógát Náhum proféta emlékének szánta. Nos, hát ebben a versben, ami szintén a századunk első feléről szóló töredék, tulajdonképpen egy eklóga töredék, az utolsó szóra, az utolsó, a versnek a legutolsó szavára hagyja a feszültség teljes kijelentést, hogy melyik prófétáról beszél. A rettentő szavaknak tudósa kell ide, hogy ezt a mai világot átvilágítsa. Ki a rettentő szavak tudósa? Ki az, aki meg tudja mondani, hogy a mai világban mire kell figyelni, milyen veszélyeket hogyan kell elkerülni, és hogyan élhetünk valóban emberhez méltó életet egy olyan világban, amelynek a jellegzetességeit sorolja fel ez a magyar költő. Hol vagyunk már ettől a világtól? Sokkal súlyosabb világban vagyunk már. De azt gondolom, hogy mégis érdemes odafigyelni az utolsó szóra, mert ennek a prófétának a nevét, amikor kiejti a költő, bibliaolvasó emberek emlékezetébe idéződhet az, hogy valóban ez az egyik leghatalmasabb próféta, aki így kezdi a könyvét, minden fej beteg, minden szív erőtelen. Csupa dagadás és kelevény az egész ember, és nincs, aki gyógyítsa, nincs, aki lágyítsa, nincs, aki bekötözze. Beteg emberiség, beteg emberei vagyunk. Ki hoz itt megoldást? és mi lesz a megoldás. Mielőtt erre is rátérnék, hallgassuk meg a József Attilával másik kortárs költő, hogy említettem, ismert, vagy legalábbis emlékeinkből visszaköszönő versét.
Radnóti Miklós, töredék. Olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjel ölt, nem csak parancsra, s még balhitekben hitt, stajtékzott tébeteg, befonták életét vad kényszer képzetek. Olykorban éltem én földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős, s ki néma volt netán, csak lelkesedni lest, már azt is gyűlölték, akár a pestisest. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek átok volt az anyja, és az asszony boldog volt, ha elvetélt. Az élő iriglé a férges síri holtat, még habzott asztalán a sűrű méregoldat. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgy sem mondhatna más, a rettentő szavak tudósa, Ézsaiás.
Én is Ézsaiás próféta könyvéhez csatlakoznám, és elmondanám azt, hogy a próféták bármely nehézségekbe is kerültek, de soha nem hitegették az embereket illúziókkal vagy felesleges ábrándokkal. Éppen Ézsaiás könyvében szólal meg az a fogalom, ami az egész prófétai irodalomra aztán jellegzetes és elterjedt lesz. Ő beszél először a maradékról. Ő beszél először arról, hogy bár ezek a próféták mindenkiért éltek, mindenkiért küzdöttek, de csak azok az emberek, akik valóban meg akartak változni, azok képezik azt a szent maradékot, azt a kis maroknyi embertömeget, akiket az Isten valóban el tud juttatni majd az örök életre. Ugye a hasonlatnak rendkívül egyszerű az alapja, Ézsaiás így szólaltatja meg Isten üzenetét, hogy én az Isten szeretnék minden embert megváltoztatni, szeretnék minden embert megjobbítani. Szeretném az egész Izrael népét üdvözíteni, mint a tengerpart fövenyét, de csak a maradék üdvözül. Micsoda összehasonlítás, hogy a tengerpart végtelen nagy fövenye, az a sok-sok homokszemcse, és akkor belemarkolunk, és csak amennyi a markunkba belefér. Hogy ilyen pirruszi győzelem lesz csak az Istennek a végső gondviselésében létrejövő győzelem, hogy annyit küzd az Isten emberek által, proféták által, másokért, de hát akik nem hajlanak a szóra, akik nem akarnak megváltozni, így mondja a Sofóniás, akik a seprejükön hevernek, akik a saját seprejükön hevernek, akiknél ott van a sok gonoszság, a sok bűn, mint ugye a zac, a haszna vehetetlen, evésre, ivásra alkalmatlan szemcsék lerakódnak ugye az üvegek aljára, a seprő. És akkor ezen hevernek az emberek, nem akarnak megváltozni. Eszük ágában nincs megváltozni. Eszük ágában nincs elismerni a másik ember jogát az élethez. Ők úgy gondolják, hogy nekik mindenhez joguk van, vagy nekik sokkal több joguk van, kiváltságuk van, mint másoknak. Nem akarnak megváltozni. Igen, de a proféták rámutattak arra, hogy ha nem változik is meg az egész emberiség, és nagy csoportok, nagy közösségek, nemzetek nem változtathatók meg. Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, még mindig nem becsületesebb illúziótlanul élni, mint fölösleges és makacs illúziókhoz kötni a gondolkodásunkat, és beszélni nagy tömegek megváltozásáról, történelmi korszakok jobbra fordulásáról, hát mi minden hamissággal és csalással akarják ma is az emberiséget bibliai szóval leitatni, hogy majd jobb idő lesz, majd jobb korszak következik, majd a harmadik évezred más lesz, mint az előző. Majd most az emberek végre hát kibékülnek, kiegyeznek egymással, politikai rendszerek, vallásfelekezetek, egészen más korszak következik. Mondják el a New Age irányzatoktól, keresztény felekezetekig, oly széles skálán hirdetik ezt a tanítást. Proféták soha ilyet nem hirdettek. A proféták becsületesen elmondták azt, hogy az Isten mindent megtesz az emberért. De az emberiség történelme egy olyan sötétségbe fog torkollani, amelyben az Isten nem fékezi tovább a szeleket, elengedi a pusztító szeleket. Igen, az utolsó 7 csapásról maradéktalanul jövendőltek ezek az ószövetségi proféták. Ha valaki megnézi a 7 csapás leírását Jelenések könyve 15. és 16. versében, láthatja, hogy mennyit idéznek vissza Jóeltől, Ézsajástól, Jeremiástól, másoktól. Ezek az ószövetségi proféták beszéltek arról, hogy az emberiség történelme egy borzalmas nagy dologba fog beletorkollani, amikor az Isten nem fogja fékezni tovább a gonoszság erőit. A mai napot is csak azért értük meg, és azért lehetünk most itt este ebben az előadó teremben is, mert hogyha Isten nem fékezte volna a sok gonoszságot, ami a mai nap során is ott tombolt ember szívekben, akkor nem tudom én, a Közel-Keleten már kirobbanhatott volna egy újabb nagy háború, nem tudom én, Európában bekövetkezhetett volna a pénzügyi összeomlás, meg az egész világnak a gazdasági rendszere már recsegve, ropogva összeomolhatott volna. Nem tudom, hogy mit részletezzek, hogyan fessem le ezt az állapotot. Aki a Bibliát olvassa, az tudja, hogy miről beszélek. Isten fékezi a szeleket, a gonoszság, a romboló erők szeleit, de Jelenések könyve 7. fejezete elmondja, hogy csak addig fékezi Isten a szeleket, ameddig védelem alá nem helyezi azokat az embereket, akik teljesen megváltoztak, akik hallgattak a prófétai beszédre, akik más beszédet kívántak hallgatni, a saját kívánságaik szerint valót, hogy előbb idéztem Ézsaiás könyve 30. fejezetéből, azok az emberek, akik a saját seprejükön heverve egy kis vallásosságot belevegyítettek az életük vegykonyhájában, a lombikba, akik úgy akarnak élni, hogy egy kicsit az Isten szerint, egy kicsit a saját önző kívánságaink szerint, ezeknek az embereknek az életében Isten nem ígér oltalmat. Nem lehet egyszerre szolgálni két úrnak, mondta Jézus. Nem lehet egyszerre a mammonnak, és nem lehet egyszerre az úrnak, az Istennek. Isten azonban gondoskodik arról, hogy maradék mindig legyen a történelemben. És az emberiség végső nagy maradéka, azok az emberek, akik élni fognak, azért az egy nagy maradék lesz. Ézsaiás így mondja a könyve 60. fejezetében, hogy ez a tenger kincsözöne lesz, a népek gazdagsága. Minden népből, minden történelmi korból azok az emberek, akik igaz életre törekedtek, akik odafigyeltek a prófétai szóra, magukra vették, és kérték az Isten segítségét a megváltozásukhoz. Ott lesznek majd az örök életben. A tenger kincsözöne és a népek gazdagsága fordul az Istenhez. Talán hadd olvassak fel befejezésül egy prófétától egy vallomást, hogy amikor elkövetkezik a történelmnek ez a legeslegsötétebb korszaka, amikor valóban minden összedől már az emberi történelemben, amikor Isten nem fékezi tovább a szeleket, hogyan is mondta Jézus, van az Isten jókedvének esztendeje, ez az egész történelem, és van az igazság szolgáltatása napja. Ez az utolsó drámai felvonása a történelemnek, a 7 csapás. Amikor Isten nem fékezi már tovább a gonosz erőit, És a világra rázódul a sok nyomorúság, és ennek azt hiszem az előszerét már most is érezzük. Érezzük ökológiailag, amiről különben a proféták messze menően jövendőltek. Ha valaki a mai világnak az ökológiai katasztrófájának a körvonalait akarja tanulmányozni, merném ajánlani Ézsaiás könyve 24. fejezetét. Hóseás könyve 4. fejezetét, Jóel könyve 1. fejezetét. Még egyszer mondom, aki a mai világ ökológiai katasztrófájával szembe akar nézni, Ézsaiás könyve 24. fejezetében, Jóel könyve 1. fejezetében és Hóseás könyve 4. fejezetében maradéktalanul benne vannak azok a proféciák, jövendőlések, amelyek telibe találóan jellemzik a mai világot, amikor gyászol és megromol a föld. Akkor gyászol és megromol a föld. Amikor olyan lesz a földünk története, mint a részeg járása, meglódul, mint egy kaliba, elvágódik, és nem kél fel soha többé. Ha valaki tanulmányozni akarja, és ez a Bibliának az ökológiánál is elsődlegesebb szempontja, a mai világ erkölcsi helyzetét. A mai világnak azt az erkölcsi helyzetét, amit valamikor valaki így jellemzett, hogy a mai világ nagyon sokat ad a testi egészségre, főleg fejlettebb nyugati országok sorra építik a szépségápoló szalonokat és a fitness klubokat nyitják meg, de vajon a lélek egészségét itt kiveszi kézbe? Hogy emberek ne hazudozzanak, ne köntörfalazzanak, ne lopjanak, ne csaljanak. A 10 parancsolatot legalább nyomokban kiismeri, szinte senki, nagy tömegekben senki. Felmérést végeztek több mint 10 évvel ezelőtt az Egyesült Államokban, a 10 parancsolat egyetlen egy parancsolatát nagyon ismerték, 70%-os ismerettséggel, ez a ne lopj parancsolat. Egy jóléti társadalomban ez nagyon fontos. Amit megszereztünk ki, így, ki, úgy, azt el ne vegyék tőlünk. De hogy mivel kezdődik a 10 parancsolat, alig több mint 10% tudott erre a kérdésre választ adni. Nem ismerik. Az emberek az erkölcsi világnak az alapvető pilléreit nem ismerik. Nos hát, a végső időben, amelyben ökológiailag, erkölcsileg, társadalmilag minden csak omlik, csak lefelé megy, vajon milyen vigaszt, milyen reménységet, milyen bátorítást adhatnak ezek a proféták? Mit láttak ők ebből? Habakuk könyve 3. fejezetében a 16. verstől olvasom. Habakuk 3.16-tól. Hallottam és reszket a bensőm. A szózatra remegnek ajkaim, porladni kezdenek csontjaim, reszketnek lábaim, hogy nyugton legyek a nyomorúság napján, mely feljön a népre, hogy megsanyargatja azt. Mely megsanyargatja azt. Még egyszer olvasnám Habakuk 3.16-ból. Hallottam és reszket a bensőm, a szózatra remegnek ajkaim, porladni kezdenek csontjaim, reszketnek lábaim, hogy nyugton legyek a nyomorúság napján, mely feljön a népre, mely megsanyargatja azt. Szinte az életében fizikailag átélte ezt Habakuk prófét, amit talán hát nem túlzok, a mai emberiség él át. Egyre nehezebb az élet. Irgalmatlan küzdelem folyik szinte minden élet, család esetében a puszta létfenntartásért. Valóban ma elmondhatjuk a politikai életről is Babits Mihály híres versével, hogy az őrült népek nyugtalanok. Ugye, mint Különös hírmondó című versében, ugye az őrült népek nyugtalanok. 46. Zsoltárból veszi ezt, hogy a népek is zajonganak és nyugtalankodnak. És szinte ezt átéli Habakuk próféta. Úgy szól ez a vers, mintha ma egy mai próféta mondaná, ha itt élne közöttünk. Folytatja tovább. Jön először az ökológiai katasztrófának a bizonyos jegyeivel. Mert a fügefa nem fog virágozni. Helyes fordítás szerint nem fog hajtani. Ugye a fügefa nem virágzik. Fügefa nem fog virágozni, mondja itt a fordítás. A szőlőkben nem lesz gyümölcs. Megcsal az olajfa termése. A szántóföldek sem teremnek eleséget. Kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istálóban. Tehát a leépülés. Az állatvilágban, a növényvilágban, a leépülés. Úgy, ahogy ezt olvassuk, ahogy említettem, a 7 csapás Jelenések könyve 16. fejezetbeli megörökítésében. Mit lehet egy ilyen világban mondani? Talán a fejünket veszítsük, talán öngyilkosok legyünk, talán keseregjünk és apatikusan vonuljunk vissza mindentől. Tessenek megfigyelni, hogy mivel folytatódik ez a rész. De én örvendezni fogok az Úrban. De én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben. Az Úristen az én erősségem. Hasonlóká teszi lábainat a nőstény szarvasokéhoz, és az én magas helyeimen jártat engemet. Micsoda különleges fordulat ez. De én örvendezni fogok. Amikor az egész világ leépül, amikor minden összeomlik. Miért mondja azt, de én örvendezni fogok? Azért, mert én ezt láttam előre. Ezt az Isten megmondta előre. Az Isten nem véletlenül próbálta visszatartani az első emberpárt, nem véletlenül mondta azt Ádám és Évának, hogy ne is közelítsetek ahhoz a fához. Mert hogy azért nem tudják a Bibliát el. Egy ilyen kezdődik a gyümölcsöt egy fáról, nem áll arányban ezzel, ami ezután következik az emberiséggel. De kedves hallgatók, ezt az Isten megmondta előre. Az Isten előre megmondta az első emberpárnak, hogy amely napon eszel abból, a halál lejtőjére helyezed az életedet. Az elme, ez a halál a bűnös után egyhal, 10 évvel, 100 évvel, hanem a bűn után többel. Ugye a bibliai időszámítás szerint most kb. A 6000. év tájékán járunk, a Bibliának az időrendi kijelentése is igen biztos profétai beszédet képeznek. Az már az Isten kegyelme, hogy visszatartotta a szeleket, és ember létezett ezen a földön több ezer évig. Ez már az Isten kegyelme. De az Isten ezt megmondta előre, hogy ide fog jutni ez a kis mozdulat, ez a kis kovász, hogy az ember kipróbálta, hogy mit jelent azt tenni, ami nem helyes, ami nem igazságos, ami nem Istenhez és emberhez méltó. Ez ide vezetett. De az Isten arról is gondoskodott, és mind a mai napig gondoskodik, hogy az embereknek, nekünk is itt, akik ebben a nagyon vészterhes történelmi korszakban élünk, legyen igaz reménységünk. Legyen minden embernek személyes lehetősége a megváltozásra. És ha valaki Isten mellett foglalálást és az élettörvényei mellett foglalálást, akinek az Isten a mindene és Istent akarja követni, az a lehető legnehezebb helyzetekben is örvendezni tud az Istenben. Ez nem olyan örvendezés, ne úgy tessenek gondolni, hogy ez egy ilyen, hogy mondjam, behunyom a szememet és nem látom a külvilág dolgait, de én örvendezek az Istenben. A Bibliának nagyon érdekes a tanítása az igazi örömről. Ugye azt mondja már az Ószövetségben is a Zsoltár, hogy remegve örvendezik a hívő ember. Remegve örvendezik. Azt mondta Pál is a korintusiaknak a 2. Korintusi levél 6. fejezetében, hogy mi bánkódók vagyunk, noha mindig örvendezők. A hívő ember életét alapjaiban járja át az öröm, de én örvendezni fogok az Úrban. Alapjaiban járja át. Miért? Mert egy hívő ember látja, hogy az Istennek ilyen óriási a kegyelme, ilyen hatalmas a türelme, ennyit hordozta az embert és az emberiséget, és a saját maga életét sem kimélte, hogy az ember szíveket megfordíthassa. Tessenek elgondolni, hogy egy ember szív megfordításához mire van szükség. A Biblia szerint ahhoz, hogy egy ember szíva jó irányba forduljon, az Isten halálára van szükség. Az Isten halála, Krisztus halála nélkül egyikünk szíve se tudna a jó irányba fordulni, mert az emberi szív kőkemény és mozdíthatatlan, csak az Isten önkéntes és áldozatból hozott szeretete, halála tudja ezt a kő szívet elfordítani és hús szívvé változtatni, és ezért örvendezik egy hívő ember. Nem azért örvendezik egy hívő ember, mert a világ láttán különösebb okunk lenne az örvendezésre. Egyre kevésbé van okunk az örvendezésre. De ahogy súlyosbodnak a világon az események, és ahogy érezzük, hogy én is megdöbbenve hallottam az első TV műsorok után, hogy felhívtak emberek engem olyan helyekről, ahol soha nem tudtam eljutni Magyarországra, Tiszafürettől kezdve Somogy megyei falvakig, és azt mondták emberek, hogy nézze, kedves tanár úr, én ateista vagyok, én nem járok templomban, nem vagyok vallásos, de a férjemmel minden este azon szoktunk beszélgetni, hogy ez már nem a világ vége. Hát ha ez nem a világ vége, milyen lesz majd a világ vége? Hát ennyi nyomorúság, ennyi szeretetlenség, hogy az emberek egymás torkának ugranak. Az emberek abban lelik örömüket, hogy mit találjanak ki a másikkal szemben. Mondja meg, hát ez már nem a világ vége. Egy másik telefonáló azt mondja, hát már minden beteljesedett, amit Jézus mondott a nagy apokaliptikus beszédében, Hát nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen. Hallanunk kell háborúkról, háborúk híreiről. Éhségek, dökhalálok, földrengések mindenfelé. És még azt is olvassuk, Máté evangélium a 24. fejezetében, ezt egy veszprémi házaspár mondta, hát azt is olvassuk, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet meghidegül. Hát nem ezt látjuk most az egész világon, hogy az emberiség szinte emberhez méltatlan körülményeket teremt magának, és már az élet válik kérdéses, hogy mi lesz ebből még? Miről szól az apokalipszis? Ugye ezt kérdezik emberek, és jogos ez a félelem, jogos ez a törődés, és ez a figyelem. És erre mondja a Habakuk prófita, igen, ez lesz. Ahogy ezzel szembesülünk, reszket a bensőm, porladni kezdenek csontjaim, reszketnek lábaim, iszonyatos. Azt mondja egy másik prófita, az Úrnak napja keserves lesz. Kiáltoz azon a hős is. Azt mondta maga Jézus Krisztus is, hogy jaj, jaj, azokban a napokban a terhes és szoptatós anyáknak. Jaj azokban a napokban azoknak az embereknek, akik az életüket nem arra használták fel, amiért az Isten adta, de akik az életüket felhasználták arra egy ilyen sötét világ közben, egy nagy világosságot elfogadtak a prófétai beszédet, és hagyták, hogy az életüket az Isten átalakítsa. Azok örvendezni fognak az Úrban, és elmondják, hogy az Úristen az én erősségem. Kedves hallgatóink, a prófétáknak a kijelentései a teljes emberi életet és a teljes világtörténelmet átfogják. Hát ez egy csoda. Ha önöknek azt mondom most, hogy kérem a kedves hallgatókat, hogy jövő alkalomra olvassanak el könyvet, egy könyvet, ez Mikás könyve, de bejelentem önöknek, hogy ez két lap. Ez a Biblia szerint egy könyv. Régen nem azt nevezték könyvnek, ami vastag, és sok lap van benne, sok butaság, és nagy az ára. Régen azt nevezték könyvnek, ami lehet, hogy a harmadik könyvünk Habakuk könyve. A Habakuk könyve egy lap, de Habakuk könyve. Ilyen nincs más, mint a Habakuk könyve, ez egy lap. De aki ezt az egy lapot elolvassa, megérti a maga életét, megérti a történelmi életét, és megérti azt, hogy Jézus miért is úgy jön el, ahogy Habakuk könyve harmadik fejezete bemutatja. Ezt a világon semmilyen más könyv nem nyújtja nekünk. Ezért önöket azt kérem, főleg kisprófétákat választottam az ezévi sorozatunkra, ami kispróféta nem annyit jelent, hogy jelentéktelen, vagy nem egy lekezelés, hanem annyit jelent, hogy vannak a nagypróféták, Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel valóban a maguk 40-50-60 fejezetnyi nagy könyveikkel, de Habakuk majd egy lap lesz, Mikás két lap, Sofóniás egy lap. Olyan olvasmányt szeretnék önöknek ajánlani, amely könnyen elolvasható, nagyon sokat nyerünk majd belőlük, és meg fogjuk látni, hogy hogyan világítják át az életet, és hogyan adnak majd ahhoz erőt, hogy az egyre nehezebb világtörténelmi időben az ember örvendezni tudjon abban, hogy van megoldás, és az igazi megoldás Jézus második eljövetele, és a föld megszabadítása a bűn iszonyú jármából. Hát ez vár ránk az elkövetkezendő hetekben. Kérném szépen az aktív közreműködést, a Biblia elhozását az előadásokra, a prófétai könyvek elolvasását, és akkor következő alkalommal majd találkozzunk két hét múlva. Akinek kérdése van, még fél óráig él a terembérletünk, tehát egy negyed óra múlva megkezdjük a negyedórás beszélgetésünket. Akinek más kérdése van, 3 hét múlva a Benczur utcában folytatódik a beszélgetéssel a sorozatunk. Köszönöm a figyelmet! Ugye gonosz uralkodók idején Ézsaiás ketté fűrészelték, még a halál nem is olyan rettenetes volt, vagy Jeremiást nagyon verték, ugye az új szövetség idején is érvényes, mert Istvánt megkövezték, Pál apostol 9 évig börtönbe volt, és aztán lefejezték. Erre a kérdésre, hogy Isten miért nem védte meg mondjuk csodával, határos módon, vagy miért nem avatkozott bele az eseményekbe a prófétáit, ennek a Biblia rendkívül egyszerű magyarázatát adja. Isten az életben a legnagyobb védelmet és a legnagyobb erőt belülről adja az embernek. Ha... Tessék?
Nem, mindjárt elkezdem. Tehát egy kicsit beszélek erről talán, hogy Isten belülről adott olyan erőt ezeknek az embereknek, mint például István is, aki látta a megnyílt eget, és látta az Isten jobbján Krisztust állni. És egészen biztosak lehetünk abban, hogy bár elég fájdalmas és szégyenletes volt a haláluk, de valahogy ez belsőleg ők nem úgy élték át, hogy ezt egy külső szemlélő feltételezné. Ez az egyik. A másik dolog, másik oka ennek az, hogy Isten nem ad természet fölötti védelmet az igazság vagy a szeretet törvénye mellé, hanem az Isten megmutatja, hogy ezek az emberek akkor is az igazságban és a szeretetben maradnak, hogyha ezért az életüket kell adniuk. Tehát ez pecsételi meg azt, hogy ők komolyan gondolják ezt. Igen, tehát a boldog mondásokban is, az utolsó 8. boldog mondás is azért mondja azt, hogy boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Tehát, hogyha az igazságért, vagy a bátor kiállásért nem jönne rossz következmény, akkor mindenki bátran kiállna, de akkor nem is lenne az bátorság. Úgyhogy hogy Isten ezt a történelemben megengedte, és éppen ezt tesz hitet amellett, hogy ezek az emberek nem azért követték Istent, mert az kényelmes élettel járt, előnyökkel járt. Ők akkor is az Istent követték és szerették, ha ezért kimondott háborúságban volt részük. Tessék! 12. fejezetében olvassuk a lelki ajándékok között a prófétálás lelki ajándékát. Hadd tegyem hozzá, nem csak az Ószövetségben voltak proféták, mind a mai napig nagyon sok proféta létezett és ma is él. Az őskeresztények között is voltak proféták, hát itt mondja például egy Agabusz, aki odaállt Pál apostol elé, fogta Pál apostol övét, megkötözte a kezét, és azt mondta az apostolnak, ha Jeruzsálembe mész, így fognak téged megkötözni. És kérlelte az apostolt, hogy ne menjen Jeruzsálembe. Hát ki mutatta meg ezt Agabusznak, hogy Pált le fogják tartóztatni Jeruzsálemben? De hát az apostolok cselekedeteiben még több prófétáról is olvashatunk, hát meg maguk az apostolok között is sokan megkapták a prófétálás ajándékát. Például maga Pál apostol is beszél arról, hogy ő is elragadtott ott a harmadik égig, és részesült olyan kibeszélhetetlen dolgokban, amiket az Isten adott neki. Tehát magyarul álomlátomás adatott neki még a gondolatihletés mellé. Ugye ezt a három dolgot jelöli meg a Szentírás. Nem tudom, hogy itt van-e a könyvünk, a bevezetés a Biblia tanulmányozásához című könyv. Ott erről külön fejezetet írtunk, hogy a prófétákkal Isten hogyan közölte az akaratát, vagy álom által, vagy látomás által, ezek ritkább dolgok voltak, vagy pedig gondolatihletés által. Na most a bibliai proféták azt is közlik, hogy a történelemben különösképp Jézus második eljövetele előtt lesznek proféták, sőt profétai mozgalom. Az erről szóló leghíresebb ószövetségi könyv, ezt a sorozatot nagyon sok városban tartom, és mindenhol más prófétát tettem föl. Köszönöm szépen, ennek a könyvnek egy fejezete beszél az álomról, látomásról, gondolatihletésről. Úgy látom, hogy a esti sorozatban már időszűke miatt nem fér bele Joel könyve. Tehát Joel próféta beszél arról, elnézést, hogy majd fiaitok és lányaitok álmokat látnak, és látomásokat látnak, és prófétálni fognak. Ugye a prófétálás, mint olyan, a Bibliában két értelmet hordoz. Az egyik, hogy magát a Bibliát hitelesen megszólaltatni emberek előtt, ez a szűkebb értelembe vett prófétálás, hogy a bibliai igazságokkal összhangzó, de azokhoz képest új és konkrét rámutatás a korunk bizonyos problémáira. Ezt nagyon egyszerű elgondolni. Tehát tessenek meggondolni, hogy az ószövetségi proféták lelkiismeretes emberek voltak, a mózesi törvényeket ismerő emberek voltak, ők helyesen képviselték a Bibliát az akkor élő emberiség előtt. de ahhoz képest még adott nekik az Isten újabb és újabb kinyilatkoztatásokat. Látni fogjuk a két hét múlva, hogy például Mikeás próféta szinte a 10 parancsolattal szembesítette a népet. És rámutatott arra, hogy itt ez a csoport, ott a politikusok, ott a vallási vezetők, hol csalnak, hol vezetik félre az embereket. Ez, hogy mondjam, ehhez az Istennek nem kellett külön álmot és látomást adni. Ez az kellett, hogy Mikeás olvassa az Ószövetség addig meglévő iratait, és annak tükrébe helyezze a saját korát. Ez is profétálás. De ehhez képest Mikeásnál van, nem tudom, két jövendőlés arról, hogy Jézus Betlehembe fog megszületni, és Jeruzsálemet lerombolják, és erdős hegyé szántják fel a Siont. Hát ugye ez már nincs a mózesi törvényekben, vagy könyvekben. Igaz, hogy Mózes 5. könyve 28. fejezetében ott van az áldás és átok mondás, hogy mik következhetnek be a zsidó népre, de konkrétan így ugye ezt Mikeás mondja ki. Tehát a proféták ilyen kinyilatkoztatásokat kaptak. Ilyen kinyilatkoztatásokban ma is részesülhetnek emberek. Sehol nem mondja a Biblia, hogy csak az Ószövetség időszakban volt proféta. Hogy úgy mondjam, mondok önöknek talán olyan profétát, akit nem így tartanak számon széles néptömegek, például Luther Márton is proféta volt. Miért volt proféta Luther Márton? Mert elkezdte olvasni a Bibliát, pontosan kezdte látni a különbséget a Biblia által adott isteni vallás és a korának, a középkornak a teljesen eltorzult vallása között. Megszólaltatta, ugye ez 95 pontban rögzítette, hogy mi az, ami nem felel meg az Isten szerinti vallásosságnak, és ezen felül tudjuk azt, hogy Luther Márton például magyarázta Dániel könyvét és Jelenések könyvét, és a pápaságot vagy a török hatalmat azonosította bizonyos bibliai profétikus jelképekkel. Tehát ő azt mondta, hogy a Biblia itt és itt ezt a pápaság eljövendő hatalmáról mondja. Hogy a Biblia itt és itt az Európára rázúduló pogány török invázióról mondja. Ez, hogy mondjam, ez egy valódi profétai, a másik is profétai vénát mutat, hogy hitelesen megszólaltatta a Bibliát és szembesítette a korának a kereszténységével, de a második az még inkább, hogy ő azonosított bibliai jelképeket és felszólította az embereket arra, hogy Krisztust kövessék és a hit útját kövessék, ne az érdemeik alapján akarjanak üdvözülni, ahogy azt a középkori római egyház tanította. És ugyanígy ma is élhetnek proféták, erről nem csak Joel proféta közöl jövendőlést, hanem főleg Jelenések könyve 10. fejezet 11. versében van erről szó. Történelem végén mondja azt Krisztus, néked ismét profétálnod el kell sok nép, nemzet, király, nyelv előtt. Tehát a végső történelmi időszakban nem csak proféták lesznek, egy profétai mozgalom is lesz. Proféták közösségei csapata fog fellépni, mert ahol sötétség van, ott valami igen biztos szövétnek és világosságnak is fel kell gyúlnia. Tehát a profétaság lelki ajándéka az nem korlátozódik 3000 évre ezelőttre, az végig szegélyezi az egész történelmet. Persze ott tudjuk eldönteni, hogy ki az igaz proféta, ki a hamis proféta, erről is egy külön fejezetet írtunk, mert a mai világban is nagyon sok ember látnoknak képzeli magát, vagy hirdeti magát. Én is kapok előadás hallgatóktól olyan látnoki jelenségeket, a norvég látnoktól, nem tudom én, a medzsugórei látnokokig. Ugye hány és hány helyen látnokoknak nevezik magukat emberek és Isten szócsövének és üzenetközvetítőinek, de hát hogyha a Bibliával a legkisebb módon is nem egyezik egy profétai beszéd, az világos, hogy nem az Istentől jön. Azt mindenki mondhatja magáról, hogy proféta. Ezt ugye szó szerint idézem Pascaltól. Azt mondja Pascal, azt mindenki mondhatja magáról, hogy proféta. De én azért hiszek a Bibliában, mert a Bibliában a profétákat ellenőrizni lehet. A beteljesült proféciákról. Olyan vallást ne fogadjunk el, amit nem lehet ellenőrizni. Nagyon veszélyes az a vallás, ami a maga tekintélyére hivatkozva követeli, hogy higgyünk benne, vagy a maga múltjára, tradíciójára, hagyományára hivatkozva azt mondja, hogy ő az igaz vallás. Amely vallást nem lehet ellenőrizni, az nem Istentől jövő vallás. Az Istentől jövő vallásnak egyik jellegzetessége a prófétai beszéd. A proféták leírták, hogy X király, X uralkodásnak idejében ebben a hónapban léptem fel, ezt mondtam, ilyenek voltak az állapotok. Ma a történettudomány, a régészet eszközeivel tudjuk ellenőrizni. Ézsaiás korában az volt a király, ilyenek voltak a gazdasági viszonyok, ilyen volt a társadalmi helyzet, ilyen erkölcsi vallási problémák voltak. Ez a proféták ellenőrizhetővé teszik magukat. A proféták nem a Dalai Láma, vagy a keleti guruk, vagy nem tudom én kicsoda, akik azt mondják, hogy higgyünk nekik, ha már tanítványokul szegődtünk. Nem ilyenek. A proféták ellenőrizhető beszéddel fordultak az emberiséghez, és ma is erre ügyeljünk, hogy ellenőrizzük azt, hogy aki Isten nevébe szól, mert a mai világban aztán egyre többen szólnak Isten nevében, de egyre többen úgy szólnak az Isten nevében, hogy nincs sok közük az Istenhez. Tessék? És az ember között ki a közvetítő? Ha ezt meghatározza a Biblia, hogy csak egyetlen egy közvetítő, közbenjáró van Isten és ember között, ez az első Timóteus levél 2:5, akkor ebből következik, hogy ha egy valaki van, és azon kívül nincsen más, akkor, hogy egy valaki van, aki közvetítő, tehát 1 Timóteus 2:5, mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és az emberek között az ember Krisztus Jézus, aki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonság a maga idejében. Hát ha ezt így kimondja kategórikusan a Biblia, akkor ebből az következik, hogy ha egy a közbenjáró Isten és ember között, akkor rajta kívül nincsen más. Azért nem kell külön mondani azt, hogy sem ez, sem az nem közvetítő, vagy az emberek nem lehetnek közvetítők. Tehát közvetítő csak az lehet, aki az ember problémáját átélte, aki a bűn nyomorúságát ugyanúgy tapasztalta, de a földi életében küzdött és nem követett el bűnt, és magára veheti azt a büntetést, amit minden embernek magának kellene egyébként elszenvednie. Ezért lehet közvetítő. Akkor maga Krisztus se lehetne közvetítő, ha nem jött volna el a világunkba. Úgyhogy ez egy tiszta és nyíl egyenes gondolatmenet, tehát az, hogy közvetítők lennének Isten és ember között, ugye az Ószövetségben, amikor még Krisztus nem jött el és nem hozta meg az áldozatát, a papokat nem nevezték közvetítőnek. Ugye csak átvitt értelemben, hogy ők segédkeztek az áldozati rendszernél, hogy egy ember vitte a bárány áldozatot, és rátette a kezét a bárány fejére, és megölte az ártatlan bárányt, aki Krisztust jelképezte, akkor a pap felfogta a vérét, bevitte a szentélybe, hintett a kárpitra. Tehát részt vett abban, mint ember segített abban, hogy az az ember meg tudjon szabadulni a bűneiből, de nem mondták azt, hogy itt a pap a közvetítő, hiszen ahogy a bárány is Jézust jelképezte, a pap is Jézust jelképezte, hiszen ezért mondja az új szövetség, hogy Krisztus a pap és a király. És a főpap, Jelenések könyve 1. fejezete például. Tehát közvetítő csak egy valaki lehet, aki magára vette a bűnöket, és így tudja a bűnök tökéletes elrendezését megvalósítani. Még idézném ugyanilyen szóhasználattal a János apostol 1. levelében, a 2. fejezetet, tehát 1 János 2:1-2-t. És ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Tehát nem csak az volt probléma a történelemben, hogy más közvetítőkre is hivatkoztak. Az is probléma volt mind a mai napig, hogy Krisztusra hivatkoznak sokan, hogy én elfogadom Krisztust, mint közvetítőt, mint megváltót.